Ott hagytuk abba a múlt héten, hogy elkezdtük a megmaradási elveket megbeszélni. Megmaradási elveket elkezdtük megbeszélni, és ehhez segítségül hívtuk az úgynevezett transport vagy mérleg egyenletet. Vagy transport vagy mérleg egyenletet, amivel igazándiból azt fejeztük ki, hogy ugye mi az áramlástanban zárt térfogatokat vizsgálunk. Tehát mindig kijelölünk valamekkora térrészt, amit vizsgálunk az áramlás szempontjából. Hát például legyen nekünk egy ilyen kockánk, amit kivágtunk. Mondjuk X, Y és Z irányban. És azt vizsgáljuk ezzel a transport egyenlettel, hogy a különböző mennyiségek, általában explicit mennyiségek hogyan változnak ebben a térrészben. Illetve ez a transport egyenlet arra jó még, hogy a általunk vizsgált rendszernek a határain ki- és belépő anyag, tömeg, stb. Áramokat tudjuk vizsgálni. Ugye arról szól az egész, hogy van valamiféle térfogatunk, ugye ennek a térfogatnak van egy hát V térfogata, illetve az egész általunk vizsgált térnek van egy A felülete, és ekkor megnézzük azt a explicit mennyiséget, ami hát ugye a helytől és az időtől függ, és ugye dv, így lesz explicit mennyiség, hogy ez az időben hogyan változik. És ugye ehhez néztük d per dt-t, és azt mondtuk, hogy a transport egyenlet segítségével ezt úgy tudjuk kifejezni, hogy ez a, ja, bocsánat, ez is a térfogati integrál, gyakorlatilag ez a f függvény az idő szerint differenciálva dv plusz felület szerint az F függvény R és T szorozva a C sebesség transzponálta és D A felülettel. Ez volt ugye a transport egyenletnek az alap integrál formája. Hogyha itt a Gauss-Ostrogradsky tételt alkalmazzuk, akkor ugye ezt a integrál kifejezhetem én úgy is, hogy D F per D T plusz, hát itt ugye a nablát írom, mint operátort, szorozva az F függvény és az egészet dv szerint integráljuk. Azért írtam itt a nabla operátort, mert hogyha az F függvény az egy skalár vektor függvény, akkor ugye a nablászor F-szer C az nem más, mint a divergencia F-szer C. Hogyha ez az F függvény egy vektor függvény, vektor-vektor függvény, akkor ide a nablászor F-C helyére beírhatom azt, hogy ez a gradiense a két függvény skaláris szorzatának. Jó, tehát ez vagy, hogyha az F függvény skalár, akkor divergenciáról beszélünk, hogyha a vektor, akkor pedig gradiensről. És ugye ebből a részből az is adódik, hogy a transport egyenletnek a differenciál alakja az ugye nem más, mint ez a D F per dt, tehát az F függvénynek a teljes megváltozása az egyenlő dF per dt plusz ugye ezzel lesz egyenlő. Ebből az látszik, hogy ennek az F-függvénynek a teljes megváltozása, egyrészt van egy lokális megváltozása, ami az adott térrészben lévő anyagnak a megváltozása, vagy a jellemzőnek a megváltozását jelenti, illetve ez a második rész, az pedig a rendszerhatárokon átlépő áramlásnak, vagy áramnak a mutatását szolgálja. Tehát van egy lokális, meg egy konvektív része magának a változásnak. Jó. Akkor, ugye ez volt a múlt órának a vége, és hát elkezdjük először is a kontinuitás, vagy anyag megmaradás elvét szeretnénk fölírni, illetve nem biztos, hogy szeretnék, de most ezt fogjuk fölírni. Ugye itt arról van szó, hogy föl, tehát ez az anyag az anyag megmaradás, vagy szokták ezt hívni kontinuitástételnek. Vagy pedig kontinuitástétel is folytonosság törvénynek is. Itt ugye arról van szó, hogy ha én kiszemelek egy térrészt, amit vizsgálni akarok, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy az általam vizsgált térrészben a benne lévő folyadéknak a tömege hogyan változik. Tehát igazából itt arról van szó, hogy ha a vizsgált térrészben nincsen olyan úgynevezett forrás vagy nyelő, tehát nem keletkezik, illetve nem tűnik el anyag, akkor ebben a térrészben az anyag, a tömeg az állandónak kell, hogy legyen, azaz nem változik az időben. Viszont, hogyha van forrás vagy nyelő, akkor ennek változnia kell. Ugye magának a tömegnek a változása az időben, az ugye a d per dt, és ugye itt a tömegről beszélünk. Folyadékok esetében ugye ezt fölírhatjuk. V per dt integrál rószor dv-vel. Ugye az adott térfogatban a sűrűséget integráljuk az egész térrészben. És ugye ennek a változását keressük. Na most ehhez akkor alkalmazzuk a előbb említett transport egyenletet. Akkor ez ugye úgy fog kinézni, hogy lesz egyszer nekünk egy d rho per dt, tehát egy lokális időbeni változás, ugye itt a térfogatra integráljuk, plusz lesz nekünk, ugye a rho az egy skalár mennyiség, tehát itt írhatom nyugodtan azt, hogy divergencia rhószor c. Bocsánat, ne ugorjunk ennyire előre. Ja, ott van. Haladjunk az eredeti nyomvonal mentén. Ugye ilyenkor pedig írhatom azt, hogy a rhószor c dA, azaz egy felületi integrált kell vennem. Jó, és akkor ugyanúgy, ahogy ott csináltuk, a Gauss-Ostrogradsky tétellel itt is közös integrandusz alá hozhatjuk. Tehát a d rho per dt plusz a divergencia rhószor c, és ugye itt a dv térfogat szerinti integrált kell nekünk nézni. Tehát ez alapvetően a folytonosság tételének az integrál egyenlete. Tehát ugye azt mondjuk, hogy a vizsgált térfogatban a tömegváltozás az igazándiból a sűrűség idő szerint, illetve hát a divergencia rhószor c-vel változik. Hogyha akarom, akkor én megcsinálhatom azt, hogy ennek a differenciál alakját leírjuk. Hát, de ezt úgyse nagyon fogjuk használni, mindegy, akkor ezt ugye előre hagyjuk. Jó, tehát, hogyha itt van valamiféle forrás vagy nyelő ebben a rendszerben, tehát például valami kémiai reakció folytán ebben a kockában anyag keletkezik, vagy anyag tűnik el, akkor ugye időben változik a belső tömege magának ennek a rendszernek, tehát ez az integrálás, ez egy pozitív vagy negatív értéket ad. Pozitívot akkor, hogyha forrás van, hogyha nyelő van, akkor pedig negatív értéket fog adni, és ekkor tudjuk, hogy itt van valami forrás vagy nyelő. Viszont, hogyha nincsen forrás vagy nyelő a rendszerben, akkor elvileg a kockában lévő tömeg, ez változatlan kell, hogy maradjon. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy ez az egész, ez nullával egyenlő. Azaz, írhatom én azt, hogyha nincs forrás vagy nyelő, akkor ugye nulla egyenlő integrál 0 per dt, és ugye dv szerint, plusz integrál rószor c dh-val, az a felület szerint, vagy ha jobban tetszik, akkor itt ugye a d rho per dt plusz divergencia rho szor c dv szerint. Igazándiból a mi feladatainkban gyakorlatilag ez fog előfordulni, hogy nincsen forrás vagy nyelő magában a rendszerben, és ezt a kontinuitás tételének, ezt az integrál alakját fogjuk használni. Vagy ebből most már lehet csinálni egy differenciál alakot, ugye ugyanez a nulla igaznak kell lennie a d rho per dt plusz a divergencia rho szor c. Hát ide érdemes egy zárójelet rakni. Tehát ott az integrál alak, itt pedig a differenciál alak, akkor, hogyha nincsen forrás vagy nyelő magában a rendszerben. Hát ez ugye nem egy bonyolult dolog, de nézzük meg, hogy mit is jelent ez valójában. Na. Itt is ugyanúgy, mint a transport egyenletnél, van egy lokális, illetve egy konvektív megváltozása a rendszernek, és ezt egy kicsit nézzük meg. Tehát a vizsgált térfogatban lévő tömegnek a lokális megváltozása, tehát itt a ugye ez azt jelenti, hogy a magában a rendszerben, amit nézek, ott helyileg hogyan változik a tömeg. Ugye ez az első tag, tehát ez az integrál d rho per dt dv-vel tudom számítani. Ez a vizsgált anyagon, vagy vizsgált téren belüli változás, és akkor van a másik, a konvektív megváltozás. Hát, bocsánat, majd mindjárt megszárad, és akkor lehet látni. Van a konvektív megváltozás. Ez pedig ugye ez a másik tag, amit írhatok úgy, hogy integrál rószor c d a, ugye az a felületen, vagy pedig írhatom én azt, hogy ez az integrál divergencia rószor c d v-vel lesz egyenlő. Na most ez pedig azt fogja jelenteni, hogy a kockának, vagy hát a vizsgált térrésznek a határain mekkora az a tömeg, ami át fog lépni, azaz mekkora tömegáram lép be, illetve lép ki magából a kockából vagy a rendszerből. És ugye az volt a feltételünk, hogy nincsen forrás vagy nyelő a rendszerben, tehát ennek a kettőnek meg kell egyeznie, azaz írhatom azt, hogy az integrál d rho per dt dv térfogatra, az egyenlő mínusz integrál rószor c dA az átérfogatra, vagy pedig írhatom én azt, hogy az integrál, mínusz itt is, divergencia rószor c dA v térfogatra. Tehát magában a térrészben csak akkor változik meg az anyagnak a mennyisége, hogyha abba kívülről érkezik valami, vagy pedig kifelé fog távozni belőle, mégpedig ez szerint a megváltozás szerint. Igen, hát hogyha akarom, akkor ezt a differenciál alakban is fölírhatom, tehát a d rho per dt, annak meg kell egyeznie a mínusz divergencia rószor c értékkel. Ugye ez a differenciál alak, ha erre van éppen szükségünk. Na most itt vannak érdekes dolgok. Mi van akkor, hogyha stacionár áramlást vizsgálunk? Hogyha nem, ezt le. A stacionár áramlás az ugye azt jelenti, hogy időben állandó az áramlás, tehát igazándiból bármelyik időpillanatban nézem, ugyanazt fogom látni. Viszont ez azt is jelenti, hogy a stacionár áramlásban a sűrűség, amit itt vizsgáltunk, az nem fog változni, tehát az is időben állandónak kell lennie. Jó. Tehát stacionár áramlás. Ebben az esetben ez a d rho per dt érték ennek nullának kell lennie, hiszen időben állandó áramlást vizsgálunk. Viszont ugye ez azt jelenti, hogy hogy az integrál rho szor c dA, azaz a konvektív megváltozás, ugye itt, hogyha az ára nézem, illetve, hogyha a Gauss-osztogresszív tételt is nézem, akkor ugye ez a divergencia rho szor c dV, ugye a v-térfogaton, ennek a kettőnek nullának kell lennie, hiszen az előtte lévő tag az is nulla. Ez már egy érdekesebb dolog, hiszen ezzel azt mondom, hogy a vizsgált térfogatba ahhoz, hogy stacionár, azaz állandósult áramlásom legyen, magába a vizsgált részbe ugyanannyi anyag lép be, mint amennyi anyag kilép belőle, hiszen a belső része, az a lokális része, ami ugye a d rho per dt jelzi, az nem fog változni, az nullát fog adni, ezért ugyanannyi anyagnak kell belépnie, mint amennyi kilép belőle. Igen. Ezt például megnézhetjük egy áramcső esetében. Emlékszünk még, mi az, hogy áramcső? Például áramcső. Ugye múlt héten definiáltuk azt, hogy gyakorlatilag azt nevezzük áramcsőnek, ahol a falástot alkotó elemek, azok, bocsánat, az idáig jön, a falásot alkotó rész az mind-mind áramvonal. Ugye egy zárt görbéből kiinduló, zárt görbére illeszkedő áramvonalaknak az összességét nevezzük áramcsőnek. Ugye ez itt áramcső. Van, mondjuk, legyük csak az egyik szakaszát, ez legyen mondjuk az A2 felület. Itt a belépő része pedig legyen az A1-es felület, és ugye az áramlás az innen lentről áramoljon fölfelé. Most ilyenkor mit mond a kontinuitás törvénye? Ilyenkor a kontinuitás törvénye azt mondja, hogy a nulla egyenlő integrál rószor c dA. ugye az egész A felületen. Ugye ne felejtsük el, hogy ezt az integrált, ezt az egész csőnek a felületére, tehát az általunk bezárt térrésznek a felületére kell értelmezni. Viszont az áramcső esetében itt ez a palást felület, ez azt jelenti, hogy ezen a palást felületen biztos, hogy nem fog kilépni, illetve belépni anyagmennyiség, hiszen itt az áramlás iránya az pontosan párhuzamos magával az anyaggal, tehát magával a felülettel. Azaz a felületi normális az merőleges magára az áramlási vektorra, tehát ez a C-szer dA érték ennek nullának kell lennie, azaz a palást felületen kifelé nem tud áramolni anyag. Tehát csak itt a belépő és a kilépő felületen tud anyag ki, illetve beáramolni a rendszerbe. Ezért írhatom én azt, hogy ennek egyenlőnek kell lennie az A2, ugye kilépő felületnél sebességvektor erre pozitív, és ugye, mint tudjuk, megbeszéltük, hogy a felületi normális vektor mindig kifelé mutat, tehát arra felé pozitív. Ezért írhatom én, hogy az A2 szorozva ugye ρ C D A2 rész mínusz integrál az A1 ρ-szor C D A1-jel. Ugye itt az A1-nél azért negatív, mert hogy itt a sebességvektor errefelé mutat, viszont a felületi normális vektor az pedig az ellenkező irányba mutat, ezért van itt egy negatív érték. Hogyha azt mondom én, hogy a sebesség az adott felületen állandó, vagy akár kiszámoltam egy átlagos sebességet, akkor ebből írhatom én azt, hogy a ρ2-ször C2 szorozva az A2 felülettel, abból kivonom én a ρ egyszer C egyszer A1 felületet, ez adja a nullát. Ebből viszont az következik, hogy ennél az áramcső esetében a ρ-szor C, hoppá, ez nem vektor, szorozva az A, az állandó. Tehát ez a stacionár áramlásokra érvényes, nagyon egyszerű kontinuitás törvény vagy tétel, és egy áramcsövön keresztül bemutatva. Jó. Tehát ez van, hogyha stacionár az áramlás. Van még egy másik esetünk, hogyha az áramlás összenyomhatatlan. Ugye ilyen összenyomhatatlan közegek, ezek a cseppfolyós halmazállapotú folyadékok, mert ezekre azt mondjuk, hogy a sűrűségük állandó, mert hogy a nyomás hatására nem fog változni. És ez lesz a kulcsa az egésznek, hogy a sűrűség állandó ebben az esetben. Tehát a kontinuitás törvénye, hogyha összenyomhatatlan közegről beszélünk, ilyenkor igazándiból nincsen szükségünk arra, hogy stacionár vagy instacionár áramlást megkülönböztessünk, hiszen az összenyomhatatlanság miatt, mivel a ρ egyenlő állandó, ebből következik, hogy a dρ per dt az is nullának kell lennie, tehát állandónak kell lennie ennek a sűrűségnek. És ilyenkor ugye szintén fölírhatjuk azt, hogy a nulla az egyenlő integrál C szer ρ dA így az A felületre, vagy fölírhatjuk azt, hogy divergencia ρ-szor C dV akkor a V felületre. Viszont sokkal jobb, hogyha azt írjuk föl, hogy a divergencia ρ-szor C az egyenlő nulla, ugye, hogyha a differenciál alakot nézzük, és mivel a sűrűség állandó, ezért itt nyugodtan ugye osztani lehet a ρ-val, ezért az összenyomhatatlan közegek esetén a divergencia C egyenlő nulla. Ez a feltétele annak, hogy a kontinuitás törvénye érvényesüljön, azaz, ugye a divergencia C, emlékeztetőül, ugye ez a dcx per dx plusz dcy per dy plusz dcz per z érték. Azaz, a koordinátarendszer három irányában történő sebességváltozásokat összeadom. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy maga a sebességváltozás fogja meghatározni azt, hogy mennyi anyag, illetve hogyan, milyen tömegáram fog áramolni magában az általunk vizsgált térfogatban. Jó, ezt tessék szíves lenni megjegyezni, mert például lehetnek olyan kérdések vagy feladatok, hogy például mondjuk meg azt, hogy létezhet-e az a kétdimenziós áramlás, tehát az a síkáramlás, amelyiknél a sebességnek az x irányú komponensét úgy tudom meghatározni, hogy ez legyen mondjuk az x négyzet, és a CY, az Y irányú sebesség komponens pedig úgy tudom meghatározni, hogy 2, bocsánat, mínusz X négyzet legyen, 2XY legyen. És kérdés, hogy létezik-e ez az áramlás. Tehát lehetséges-e, hogy egy ilyen áramlás létezik? Persze, itt a feltételnek még azt föl kell írni, hogy a ρ egyenlő állandó. Ez egy tipikus ellenőrző kérdés, akkor, amikor egy egyszerűsített feladatot valamiféle analitikus módszerrel, vagy akár komplex potenciálos, vagy ilyesmi módszerrel próbálunk megoldani. Tehát ez a kérdés, hogy létezik-e ez az áramlás. Hogy lehet ezt megválaszolni? Ha a sűrűség állandó, akkor a divergencia C-nek nullának kell lennie, és hát számoljuk ki a divergencia C-t. Ugye egyrészt van a dcx per dx, ez ugye nem más, mint mínusz 2x, a dcy per dy, az pedig plusz 2x. És ugye divergencia c, ahogyan azt az előbb is leírtam, ugye ez z irányban nem változik semmi, tehát ott nincsen, az nullának tekintető, és a kettőnek az összege az nullát ad, tehát ez az áramlás, ez a síkáramlás, hogyha a sűrűség állandó, akkor létezik, és érdemes foglalkozni magával a feladattal. Jó, ezeket ugye érdemes megjegyezni, mert közvetlenül ezzel kapcsolatban feladat ZH-n, vizsgán olyan nagyon sok nem lesz, de a kontinuitás tételét azt szinte minden egyes feladatnál feltételezzük, illetve alkalmazni fogjuk, úgyhogy ezt érdemes tudni és megjegyezni. Jó. Térjünk át a második megmaradási elvünkre. Ez úgynevezett mozgásmennyiség megmaradása, az a 3M törvény, vagy megmaradási elv. Igen, így általánosságban elmondható az, hogy a megmaradási elveinknél mindig definiálunk egy integrál meg egy differenciál alakot. Most mi egyelőre itt a mozgásmennyiség megmaradásánál csak az integrál alakot fogjuk megnézni, ezt majd a jövő héten nézzük a differenciál alakot. De mindegyiknek van integrál meg differenciál alakja. Ugye láttuk, hogy a kontinuitás tételét is föl lehet írni integrál egyenlet vagy differenciál egyenlet formájában. Jó. Tehát mozgásmennyiség megváltozása. Mozgásmennyiség megmaradása, bocsánat. Na, ki tudja, mi az a mozgásmennyiség? Igen? Gyakorlatilag igen, a lendületnek szoktuk hívni, tehát a régebbi, hogy mondjam, a archaikusabb elnevezése, ugye ez a lendület, tehát mozgásmennyiség, vagy lendület. Ugye, hogyha visszaemlékszünk középiskolából, akkor az volt, hogy a sebesség szorozva a tömeggel. Na most ugye, ha meggondoljuk, akkor ennek a megváltozása az ugye a delta C-szer M. Na most, igen, és akkor van a másik, amit itt már elhangzott, az impulzus. ne keverjük össze a mozgásmennyiség megváltozásával, mert hogy az impulzus az az általunk vizsgált folyadék részre ható erő, összes külső erőnek és a hatásnak az idejének a szorzata. Tehát ez az impulzus maga, tehát a mozgásmennyiség az a folyadékra, illetve az általunk vizsgált tömegre jellemző, az impulzus pedig egy külső hatás gyakorlatilag. Az igaz, hogy a Newton második törvénye szerint azt mondjuk, hogy a delta C-szer M, tehát a mozgás mennyiségnek a megváltozása, az a külső erőknek a hatására történik. Summa F, genezis vektor, szorozva ugye a delta T-vel. Tehát ez azt jelenti, hogy azt állítjuk, hogy a folyadék rész, amit vizsgálunk, annak a mozgásmennyisége csak és kizárólag a külső erők hatására tud megváltozni. És ezt ugye leírhatjuk úgy, hogy ugye a C/M egyenlő a szumma F, azaz a külső erők összegével. Na most, ugye, amikor szilárd testekről beszélünk, akkor ez viszonylag egyszerű meghatározni, bár itt is azért lehetnek gondok. De ugye mi nálunk ezt az egészet fölírhatjuk úgy, hogy d/dt integrál, ugye a C sebesség szorozva a ρ-szor dv-vel. És ugye itt a v térfogaton, amiből ugye a ρ-szor dv lesz maga a tömeg, illetve ezért kell integrálnunk ezen a részen. No. Jó, akkor itt ismét bevetjük a transport egyenletünket, és a transport egyenlettel mondhatjuk azt, hogy ugye ez a dc/ρ/dt, és ugye dv szerint integrálva, plusz az integrál ugye C/ρ szorozva ugye a C-nek a transzponáltja, és a dA szerint integrálva. Ugye ide jön a transzport egyenlet, amivel ezt a kifejezést meghatároztuk. Jó, arra itt megint fölhívnám a figyelmet, hogy igazándiból, ha megnézzük ezt a második tagot, akkor ugye ez a rész benne, ez nem más, mint az M pont, tehát a tömegáram. Itt ugye megint arról van szó, hogy van egy lokális változás, azaz a lendületnek az általunk vizsgált térfogaton belüli változása, és a második tag, ez pedig a külső, tehát a lendületnek a rendszerhatárokon való ki, illetve beáramlását fogja jelenteni. Tehát ugye itt az M pont szorozva a C-vel ezt fogja jelenteni. Oké. Na most, tehát ez igazándiból mozgásmennyiség megmaradásának az alap egyenlete, és itt igazándiból most át kell térjünk a úgynevezett impulzus tételre, amelyiknél egy-két egyszerűsítést teszünk. Az impulzus tételnél azt mondjuk, hogy csak stacionár vagy kvázi stacionár áramlásokat vizsgálunk. Na, mindjárt egy pillanat. Tehát ezt érdemes is megjegyezni, hogy már is egy feltétele van az impulzus tétel alkalmazásának, azaz, hogy stacionár vagy kvázi stacionár áramlásról legyen szó. Ja. mozgásmennyiség megmaradása, és itt egy kis ával fogom jelölni, mert hogy a mozgásmennyiség megmaradásának törvényét azt nem csak az impulzus tételnél fogjuk alkalmazni, de legyen elsőként impulzus tétel. És azt mondjuk, hogy a feltétel az, hogy a stacionár vagy kvázi stacionár áramlásról legyen szó. Kvázi stacionár áramlás. Azt, hogy mi ez a kvázi stacionár áramlás, azt majd egy példán keresztül megmutatom, de igazándiból majd az visszatérünk rá. Tehát mindegy, egyedül csak nézzük azt, hogy stacionár áramlás. Na most ilyenkor, hogyha stacionár az áramlás, akkor ugye a mozgásmennyiség megmaradásánál az első tag, ami ugye az integrál dc-szer ρ dt dv, ebben ugye hát két függvény is van, ami idő szerint változhatna, de mivel stacionál az áramlás, ezért sem a sebesség, sem pedig a sűrűség nem fog változni az idő függvényében, ezért ennek a differenciálnak az értéke nulla kell, hogy legyen. Tehát ez itt nulla. És ugye hát akkor marad nekünk a második fele, az integrál c-szer ρ-szor c dA. Tehát a lokális változást azt így kiiktattuk a rendszerből. Marad nekünk a konvektív változása a lendületnek, vagy hát a mozgásmennyiségnek. És ugye ennek az egésznek kell egyenlőnek lennie a summa F-fel, azaz a folyadékra ható külső erőknek az összegével. Na nézzük meg, hogy mik ezek a külső erők, mik lehetnek. Tehát a summa F mi lehet? Először is a summa F, nem ilyet írok, inkább egy gombócot rajzolok. A summa F az adódhat ugye magának a vizsgált térrésznek a felületi erőből. Ugye, hogyha visszaemlékszünk, akkor ez volt, amit a felületi feszültség tenzorral ugye x, z, ez az y, felületi feszültség tenzorral jellemeztünk, tehát vannak a felületi erők, amely ugye úgy határoztuk meg, hogy ez az f, mondjuk f-fel jelölöm, az egyenlő az integrál a pi dA-val, ahol is ugye a pi az nem volt más, mint ugye itt a sigma xx, tau xy, tau xz, tau yx, sigma yy, és tau yz, tau zx, tau zy, és sigma zz. Ugye itt a felületen ugye voltak a felületi nyomás, ugye a szigma értéke, illetve gyakorlatilag a szigmát azért írom, és nem felületi nyomást írok, vagy statikus nyomást, mert hogy a későbbiekben majd tanulni fogjuk, hogy igazándiból itt ez a főátló, ez egyrészt a statikus nyomás plusz az úgynevezett turbulens nyomás többletből fog származni, ami hát majd a turbulens áramlásoknál ott kicsit tisztázzuk, hogy mi is az. Itt mi még majd egyelőre csak a statikus nyomással számolunk. Ugye a főátlon kívüli elemek pedig azok a csúsztató feszültségek, amelyek az általunk vizsgált térnek a felületén vannak, illetve azok a feszültségekről beszélünk. Bocsánat, még ide kell nézni. Jó, tehát ezek a felületi erők, amikkel számolnunk kell, akkor vannak nekünk még az erőterek hatása. Ugye a hidrosztatikából megbeszéltük, hogy az erőtereknél a a G-vel jelöltük a térerősséget. Bocsánat, nem is térerősség, eredő térerősség, hiszen itt több erőtér együttes hatását kell vizsgálnunk, tehát itt a G eredő térerősség, és ugye ez azt jelentette, hogy egységnyi tömegre ható erő mekkora. Ezért az erőterek hatására kialakuló külső erőket, ezeket mondjuk jelöljük FG-vel, ugye úgy tudjuk meghatározni, hogy rószor G szorozva a DV-vel, ugye az egész térfogaton. Ezek lesznek azok az erők, amik a külső erőterekből származnak. És akkor van egy harmadik külső erő, ami elég gyakran előfordul, az áramlásba helyezett szilárd testnek a hatása, illetve az általunk vizsgált térrészben lévő szilárd testről a folyadékra történő erőhatás. Tehát a szilárd testnek a folyadékban lévő hatása. És itt bizony arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt arra kell vigyázni, milyen az előjele. Általában a jegyzetben is F-fel jelöljük ezt az erőt, tehát a szilárd testről a folyadékra ható erőt, viszont nagyon sokszor könnyebb azt megállapítani, hogy a folyadék milyen erővel fog hatni magára a szilárd testre. Ezt pedig általában nagy T-vel szoktuk jelölni, vagy hát legalábbis a jegyzetben úgy jelöljük. Kicsit lefelé írtam. Tehát az F erő az a szilárd testnek a folyadékra gyakorolt hatása, és a T az pedig a folyadéknak a szilárd testre gyakorolt hatása, és azt mondjuk, hogy ezek így függenek össze, tehát erő ellenhatás törvénye alapján gyakorlatilag ezt tudjuk fölírni. No, hogyha ezeket már mind tudjuk, akkor visszatérhetünk ide az impulzus tételnek az alapegyenletére. Ugye, hogyha ezt a feltételezett stacionáris áramlásról beszélünk, akkor már csak úgy kell fölírnom, hogy az integrál C, rho, C, dA. Ugye ez a rész lesz az, ami a lendületváltozást fogja jelenteni, azaz ezt nagy I-vel szoktuk jelölni a feladatokban, I ponttal, mert ugye változásról van szó. Illetve arra hívnám fel a figyelmet, hogy ugye ez a része, ez nem más, mint az M pont. A DA felületelemen áthaladó tömegáram. Kisbetűvel írom, mert azért jobb így. És ugye ennek kell egyenlőnek lenni az összes külső erő hatásával. Tehát egyrésztről van itt nekem a PDA, ami ugye a felületi erőket jelenti. Akkor van nekem a térfogati erő, vagy az erőtereknek a hatása, ami integrál rószor G, D, V. Illetve ide írom még ezt az F-et, azaz a külső hatását, a szilárd testnek a folyadékra gyakorolt hatását. Jó, tehát az impulzus tételnek ez az alap egyenlete. Mi még ennél egy kicsit egyszerűbben fogjuk használni, mert hogy a feladatainkban a legtöbb esetben azt mondjuk, hogy ideális közegről van szó, azaz ideális közegnél, bocsánat, ezt mindjárt le is írom, ideális közegnél azt mondjuk, hogy nincsen csúsztató feszültség, azaz a pi feszültségtenzor egyszerűsödik, és a főátlóban csak és kizárólag a statikus nyomás fog megjelenni. Jó, tehát akkor impulzus tétel. Hát ideális közegekre. Impulzus tétel ideális közegre, ez gyakorlatilag azt jelenti, szoktuk úgy jelölni, hogy a kinematikai viszkozitás az nulla, vagy hát, hogyha mondjuk, hogy ideális közeg, akkor ugye azt jelenti, hogy nincsen csúsztató feszültség, azaz ebben az esetben a feszültségtenzor az ugye úgy néz ki, hogy a főátlóban a statikus nyomás, és a főátlón kívüli elemek azok pedig mind-mind nulla értékűek. Tehát ebben az esetben az impulzus tétel ugye úgy néz ki, hogy az integrál C, rho, C, ABCDA, ugye ez a lendület megváltozása, egyenlő mínusz integrál PDA-val az A felületen, plusz integrál ρ dv, és a plusz F erő, ami a folyadékra hat a szilárd testről. Legtöbb példánál ezt fogjuk alkalmazni, aztán amikor már súlyrodásos közegről lesz szó, azzal majd jön a Gauss tanár úr, és majd ő folytatja azzal. Jó, tehát ez maga az impulzus tétel, és nézzünk egy-két alkalmazást, nézzük, mennyi időnk van, nagyon jó. Egy-két alkalmazást nézzünk hozzá. Első feladatnak nézzünk egy olyat, hogy van egy szilárd test, amelyet valahonnan egy szabad sugárral, ugye szabad sugár azt jelenti, hogy gyakorlatilag az áramlásnak a belső nyomása ugyanakkor, mint a külső nyomás, hiszen hogyha különböző lenne, akkor a folyadék ugye a nagyobb nyomású helyről a kisebb nyomásúra próbálna menni, tehát a szabad sugárban belül a nyomás az mindig a környezeti nyomással lesz megegyező. És mondjuk azt, hogy ez a szabad sugár jön valamiféle C sebességgel, van valamekkora A keresztmetszete, és eléri ezt a szilárd testet. Ez lesz mondjuk az első feladat. És az a kérdés, hogy a szilárd testre mekkora erővel fog hatni ez a szabad sugár. Tehát ugye itt fog ezen a szilárd testen valamiféle T erő hatni, és a kérdés, hogy a T az mekkora. Most egy nagyon egyszerű feladatot ábrázoltam, és ugye gyakorlatilag merőlegesen jön a szilárd testre a folyadék sugár. Ilyenkor azért valószínűleg mindenki érzi, hogy magára a testre ható erő is a folyadék sugárral párhuzamos irányú lesz. Viszont, hogyha egy kicsit ferde a test, akkor már viszont el kell gondolkozni, hogy milyen irányú lesz is az erő. Az majd egy következő szint lesz. No, hogyan lehet ezt a felületet, feladatot megoldani? Ja, igen, azt nem is mondtam, ugye, hogy a kinematikai viszkozitást nullának vesszük, azaz ideális közegnek tekintjük a folyadékot, illetve mondjunk egy olyat, hogy a ρ az egyenlő állandó, tehát például vízről legyen szó, hiszen hogyha itt egy gázról van szó, akkor már egy kicsit nehezebb az ügy, hiszen akkor mivel a gáz kitölti a rendelkezésre álló teret, ott azért lehetnek problémák. Mindegy, tehát itt általában állandó sűrűségű közegről, azaz folyadékról van szó, 90%-ban vízről. Hogy oldjuk meg ezt a feladatot? Na, első feladat, ugye meg kéne nézni azt, hogy egyáltalán milyen térfogatot vizsgáljunk. Tehát ugye az impulzus tétel, ugye a mozgásmennyiség megmaradásánál is azt vettük alapul, hogy egy zárt térfogatot vizsgálunk, jelöljük ki azt a zárt térfogatot. Hát most ugye síkáramlásról van szó, ezért én most nem tudok térben kockát rajzolni, de nézzük szaggatott vonallal, úgynevezett ellenőrző felülettel kijelöljük az általunk vizsgált térfogatot. Bocsánat, van színes krétám is, azzal fogom csinálni. Tehát van az ellenőrző térfogatunk. Ellenőrző térfogatnál én azt javaslom, illetve hát tulajdonképpen szabálynak is tekinthető, hogy az ellenőrző térfogatba mindig foglaljuk bele a teljes testet, hogyha test van az áramlásba, vagy ne is legyen benne egy darabja sem. Az a baj, hogyha az ellenőrző térfogat ketté vágja a testet, akkor igazándiból az impulzus tétellel, vagy az impulzus egyenlettel nem tudjuk azt vizsgálni, hogy a testen átadódó erő az hogyan is fog változtatni itt a rendszeren. Tehát minden esetben foglaljuk bele teljesen a testet, vagy külön, vagy ne is legyen benne. Tehát végtelen közel menjünk a testnek a felületéhez például. Jó. Második ilyen szabály az ellenőrző felület felvételénél, hogy ahol tudjuk az áramlásnak az irányát, ott érdemes az ellenőrző felületet rá merőlegesen felvenni. Ez is egy ilyen kis alapszabály, nem mindig tudjuk ezt megoldani, de nagyon sokat egyszerűsít a feladat megoldása. No, következő lépés szokás szerint, hát jelöljünk ki valamilyen koordinátarendszert. Itt most nincs olyan nagy jelentősége, de amikor már mozog a test, akkor már lesz jelentősége, hogy a koordinátarendszert azt érdemes az ellenőrző felülethez rögzítve kijelölni. Tehát itt lesz nekem egy X, meg egy Y irányú koordinátám. És kezdjük el fölírni rá ugye a külső erőknek a vektorai. Jó, tehát például ugye a plusz F, tehát a folyadékra ható erő, az nem lesz más, mint ugye innen ebbe az irányba ható F erő, hiszen tudjuk, hogy a testre ható erőnek ugye az ellenerejéről beszélünk. Akkor térfogati erők. Ugye térfogati erő, milyen erőtér az, amelyik ebben a rendszerben van? Igazán, hogy a gravitációs erőtér az, amivel számolnunk kellene, de azt mondjuk, hogy a gravitációs erőtérrel igazából nem foglalkozunk, mert hogy annyival nagyobb maga a testreható erő, mint a gravitációs erőtérből fakadó erő, hogy igazándiból a summa F-nél, tehát a külső erők összegénél az nagyon picit százalékát, nagyon kis részét fogja jelenteni. Tehát ugye a summa F-nél azt mondtuk, hogy van egyszer az F, akkor ugye itt kéne lennie a rószor G dV, ugye ez az F G térerőkből származó, vagy erőterekből származó erőhatás, de azt mondjuk, hogy ez nagyjából nulla, tehát nem foglalkozunk vele. És akkor ugye van a mínusz P, a mínusz integrál PDA, azaz a felületi erők, illetve a nyomásból származó erőknek a hatása. Na hát ezt hogyan tudjuk itt megállapítani? Ugye mit kell itt nekem csinálni? A feladat az, hogy a nyomást integráljam, nyomást szorozva, hogy a felületet integráljam a teljes felületen. Ugye a teljes felület, ugye itt most két dimenzióban, hogyha 3D-s kockát néznék, akkor az egész kockának a felületét jelenteni. De ugye megállapítottuk, hogy a szabad sugárban a nyomás az P0 környezeti nyomást fog jelenteni. Itt is mindenütt P0 környezeti nyomás van. Tehát igazándiból az általam kijelölt térfogaton a rendszer határon mindenütt P0 környezeti nyomás fog hatni. Viszont, hogyha én integrálom, akkor a teljes integrál a felület mentén nullát kell, hogy adjon, hiszen mindenütt a P az állandó. Tehát a P egyenlő P0 mindenütt. Ebből fakadóan ez az érték szintén nullát kell, hogy adjon. És ugye mivel lesz ez egyenlő? Ez egyenlő az integrál C rho C. Azaz a lendület változással. Ezt ugye summa I pont, azaz impulzus vektoroknak az összességével tudom én leírni. Na most nézzük meg itt a mi feladatunkban, hogy hol vannak ezek az impulzus vektorok. Hát ugye maga a lendület változás az a rendszer határon csak ott léphet föl, ahol folyadék van. Tehát ugye ezen a szakaszon, illetve ezen a szakaszon tud föllépni. Ezt egy kicsit odén rajzolom. A szabad sugarat. Tehát itt van egy C sebességgel haladó szabad sugár, és egy A keresztmetszettel. Igen, és ugye ha én ezt az integrált például ezen a felület elemen akarom kiszámolni, akkor ugye ide kéne nekem behúznom, mondjuk ez legyen, opa, I pont, hát ugye ez a beáramló közegnek a impulzus vagy lendületváltozása. Ugye azért mutat kifelé a vektor, mert hogyha a C-szer C, tehát a két vektor, két sebességvektort összeszorzom, mert a vektoriális szorzat miatt ugye ez egy skalár érték lesz, és az impulzus vektornak az irányát ez a felületi normális fogja meghatározni. Tehát mindig az impulzus vektorok az ellenőrző felületből kifelé mutatnak, ugye a felületi normálisnak megfelelően. Oké. Na most, ugye ebben az irányban itt ismét lesz egy impulzus vektorom, ez legyen mondjuk az I pont, ez a kiáramlás, mondjuk ez az egyes, a másik irányban ez pedig ugye az I pont kettes. Ja, bocsánat, ez is kiáramlás. Kiáramlás kettes részen. Azt mondjuk, hogy tehát most már fölírhatjuk ezeket a szumma i értékeket. Jó, tehát a jobb oldala ennek az egyenletnek, ugye ez a C, Rho, C, D, A, teljes átfelületen, ez ugye nem lesz más, mint az integrál C sebesség a beáramlásnál, szorozva a ρ, szorozva C beáramlási sebesség, illetve a dA ugye a beáramlásnál. Igen, hozzá kell adni a kiáramlás első, tehát a függőleges fölfelé mutató részénél, ugye ez a C ki 1 szorozva Rho szor C és dA plusz integrál a C ki 2 Rho C ki 2 dA kiáramlás kettes résznél. Ha jobban tetszik, akkor fölírhatom én ezt úgy, hogy ugye ez látszik, hogy ez egy vektor egyenlet lesz, vagy hát egy vektort fog adni. Nézzük meg az x irányban, hogy milyen irányú részek lesznek. Tehát x irányban ugye nekem kizárólag a beáramlási lendületváltozás van, azaz ez a C beáramlási sebesség a négyzeten szorozva A be értékével, és a ρ-val. Y irányban pedig, hát ugye ez a kettő, a pozitív irányban mutat az egyes számú, tehát a C ki egy négyzet A ki egy szorozva a ρ-val, mínusz a C ki kettő, A kiáramlási kettő szorozva a ρ-val. Ez itt ugye nullát, az E irányban ugye ez nulla értéket fog adni. Ja, bocsánat, egy négyzetre maradt. Na most fölmerül a kérdés, hogy a kereszt, tehát egyrészt az, hogy a kiáramlási keresztmetszetek mekkorák, másrésztől pedig az, hogy a kiáramlási sebességek mekkorák. Mert ugye a beáramlásit azt tudjuk, de a kiáramlási sebességeket azt nem tudjuk. Viszont azt tudjuk, hogy az egész ellenőrző felületen belül, tehát az egész ellenőrző felületen P0 környezeti nyomás uralkodik, és ezért a kiáramlási sebességeknek ugyanakkorának kell lenni, mint a beáramlási sebességnek, hiszen nincsen indoka annak, hogy energiaváltozás lépjen föl itt ezen a részen. Tehát, mivel a P egyenlő P0, ebből következik, hogy a C kiáramlási egyes ugyanaz, mint a C kiáramlási kettes sebesség, ugye itt az abszolút értékekről beszélünk, és ez egyenlő lesz a C beáramlási sebességnek az abszolút értékével. Tehát igazándiból nem változik az áramlásnak a sebessége. Mondom, itt ideális közegről beszélünk, tehát például a súrlódás révén energiaelnyelés nem történik a rendszerben. De mivel, és ezért ugye nincs energiaváltás, ezért kellene, hogy ott a sebességnek ugyanakkorának kell lennie. Viszont azt is tudjuk, hogy a kontinuitás tétele ugye az előbb tanultuk, azt mondja, hogy a C-szer rószor A az állandó. Tehát, hogyha én azt mondom, ugye ideális közegről, összenyomatatlan közegről van szó, azért állíthatom én ezt így. Tehát én mondhatom azt, hogy a C, hát és ezt hadd hívjam ezek után ugye C sebességnek. C sebesség szorozva a róval, szorozva az A beáramlási keresztmetszettel, annak ugyanakkorának kell lennie, mint a C sebesség szorozva a róval, szorozva az A kiáramlási 1-es plusz A kiáramlási 2-es keresztmetszettel. Ugye ebből ugye az fakad, hogy az A beáramlási az egyenlő a A ki 1 plusz A ki 2. Viszont azt még nem tudjuk, hogy ennek a kettőnek az aránya mekkora egymáshoz képest. Valószínűleg sejtjük már, mert nagyon egyszerű feladatról van szó, de egy bonyolultabb feladatnál ezt még egyelőre nem tudjuk megmondani. Ehhez az kell, hogy hogy ott a fönti impulzus tételt, ugye ez volt a szumma, szumma E pont. Tehát fönt írjuk föl az impulzus tételt az előzőek szerint, ugye itt a fönti rész szerint. Tehát impulzus tétel erre a feladatra azt jelenti, hogy az F, azaz a folyadékról a folyadékra, a testről a folyadékra ható erő, annak meg kell egyeznie ugye a szumma I pont értékével. Na most, hogyha ezt fölírom vektorosan, akkor ugye van egy olyan részünk, hogy van egy Fx komponense, Fy komponense, meg hát van egy Fz komponense, de én ezt most hadd írjam nullának, hiszen itt sík feladatról van szó. Tehát magának ennek a folyadékra ható külső erőnek. És ennek meg kell egyeznie, ugye az előbb fölírt C négyzet szer A beáramlási keresztmetszet szorozva a róval, illetve a C négyzet szer A kiáramlási 1-es szorozva a róval, mínusz a C négyzet, ez mínusz, C négyzet szer A kiáramlási 2-es szorozva a róval. És akkor ide nullát írunk megint. Na de, hát itt el kell gondolkozni, hiszen az Y irányba a testen miből fakadhat az erő? Ugye Y irányban ezen a testen csak abból fakadhat erő, hogyha itt valamiféle súrlódás lenne a folyadék és a testnek a felülete között, viszont azt mondtuk a legelején, hogy az ideális közeg, azaz nincsen súrlódás. Tehát ebből adódik az, hogy az Y irányban, mivel az párhuzamos a testnek a felületével, ezért az Fy erő egyszerűen nem létezik, mert a súrlódásból fakadhatna csak, és ezért Fy egyenlő nullát nyugodtan felírhatjuk. Igen, viszont akkor ebből már tudok fölírni egy olyan egyenletet, tehát ugye az Fy azt mondtuk, hogy nulla, viszont ez ugye egyenlőnek kell lennie ezzel az impulzus változással, vagy hát a lendület változással, azaz a C négyzet szer ρ szorozva az A kiáramlási 1-es minusz az A kiáramlási 2-es keresztmetszettel. Hát ugye lehet látni, hogy ebből az jön ki, hogy az A kiáramlási 1-es keresztmetszet megegyezik az A kiáramlási kettes keresztmetszettel. És hát, hogyha megengedik, akkor én ezt ezek után úgy fogom hívni, hogy A kiáramlási keresztmetszet. Kiáramlási keresztmetszet. Viszont, hogyha ezt nézzük, tehát ebből a kettőből pedig az jön ki, hogy az A kiáramlási keresztmetszet, azaz A beáramlásinak a fele. Tehát gyakorlatilag ketté oszlik a folyadék ott a felület mentén. Mondom, ennek az volt a feltétele, hogy merőlegesen jöjjön a szabadsugár, és súrlódásmentes legyen a közeg. Ez nem mindig lesz így. Jó, tehát ez már egy ilyen alapfeltétel. Mondjuk ez nem is nagyon volt kérdés. Maga az alapkérdés, ami volt, hogy mekkora a testreható erő. A testreható erő, azt pedig ugye ebből az impulzus tételből tudjuk kiszámítani, hiszen itt ez nem lesz más, mint a mínusz fx, mínusz fy, mínusz fz. Azaz, hogyha ide behelyettesítem a dolgokat, akkor ugye az x és z hely, y és a z helyére nullát tudok írni, ide pedig beírhatom azt, hogy ez nem más, mint a c négyzetszer rószorozva az a beáramlási keresztmetszet. És gyakorlatilag ez a feladatnak a megoldása. Ennél valószínűleg jóval gyorsabban és egy-két ilyen kanyar lépést kihagyva meg lehet ezt oldani, de arra felhívnám a figyelmet, hogy azt minden egyes feladatnál meg kell magyarázni, hogy a kontinuitás tételéből hogyan jön ki a kiáramlási keresztmetszet, a kontinuitás tételéből és az impulzus tételből hogyan határozzuk meg a kiáramlási keresztmetszetet, illetve, hogy miért mondhatjuk azt, hogy a kiáramlási sebesség az ugyanakkora, mint a beáramlási sebesség. Mert hogy vannak olyan feladatok, amikor ugye ez nem igaz, és hogyha ezt végig gondolja valaki a feladat megoldása közben, akkor nagyon sok hibától megóvhatja saját magát. Jó, tehát ez egy ilyen viszonylag alap feladat, de erre épülnek a többi feladatok. Most nézzünk egy olyat, amikor ez a test elkezd mozogni. Mi történik akkor, hogyha ez valamilyen U-sebességgel mozog? Tehát most a feladat az az, amikor ugyanígy ez a szilárd test, amelyet valamiféle szabad sugárral megfújunk, amely szabad sugárnak van egy C sebessége, és van egy A keresztmetszete, viszont ez a test, mondjuk azt, hogy ebbe az irányba U-sebességgel mozog. Mi történik ilyenkor? Hát feltételezve azt persze, hogy a szabadsugár sebessége nagyobb, mint a testé, tehát nem szalad el előle. Tehát ezt feltételezve mondhatjuk, hogy hasonlóan fog kinézni az áramlás, mint az előző esetben. Ez a testnek a határa. Ugye megint a feladat megoldásnak az első lépése az, hogy az ellenőrző felületet kijelöljük, és ilyenkor ahhoz, hogy stacionár áramlást vizsgáljunk, az a feltétel, hogy az ellenőrző felület együtt mozogjon a testtel. Tehát itt az ellenőrző felület megint körbeveszi a testet, és együtt mozog vele, és hát ilyenkor már van jelentősége annak, hogy hova rakom a koordinátarendszert, mert hogyha én ide oldalra kirakok egy XY koordinátarendszert, az nem jó, mert ugye akkor nem együtt mozgó koordinátarendszerről beszélünk, és akkor az én általam tekintett rendszer nem stacionár, hanem instacionár. Ezért, hát most rakjuk ide föl az XY koordinátarendszert. No. Na és ilyenkor jön az első kérdés, hogy mekkora a sebesség a rendszerhatáron. Itt a rendszerhatáron ugye lesz nekem egy C, mondjuk legyen C1 sebességem. Bocsánat, ne is C-vel jelöljük, mert ugye ez innentől kezdve nem egy abszolút sebesség. Általában abszolút sebességet szoktuk C betűvel jelölni. W-vel jelöljük az úgynevezett relatív sebességet, amikor egy mozgó koordinátarendszerből nézzük magát a folyadéknak a sebességét. Tehát ezt jelöljük VV1-jel. És az U szokott lenni az a szállító sebesség, amelyikkel magát a koordinátarendszerünket visszük tovább. Tehát itt legyen ez a VV1, itt legyen VV2, és itt ezen a részen pedig ugye VV3 maga a sebesség. Viszont innentől kezdve maga a feladat az nagyon hasonlít az előzőre, tehát első megállapításként mondhatjuk azt, ugye, hogy itt mindenhol P0 környezeti nyomás uralkodik. Ja, és persze megint a testre ható erő a kérdés. Ez a kérdés a feladatban. Tehát itt nagyon hasonlít az előző feladatra, innentől kezdve P0 környezeti nyomás van, tehát ebből megállapítható az, hogy a VV1 sebesség megegyezik a VV2-vel, ugye itt a sebességek abszolút értékéről van szó. És hát ezt ha nevezzem én simán VV-nek ezek után. És hogyha meggondoljuk, akkor ez igazándiból nem lesz más, ez az abszolút érték, mint a C minusz U abszolút értéke. A C-U sebességeknek, hát, bocsánat, ezt így érdemes fölírni. Tehát, hiszen arról van szó, hogyha én a testnek a helyébe képzelem magamat, akkor azt a szabad sugarat hozzám közeledni ezzel a C-U sebességgel látom, hiszen ennyivel próbál elszaladni a víz elől maga a folyadék, vagy a test. Jó, itt megint az van, hogy a nü egyenlő nulla, illetve a ρ egyenlő állandó. Ebből fakadóan ugye kontinuitás tétele. Megint azt fogja mondani, hogy az A1 az egyenlő A2 plusz A3-mal, ugyanúgy, mint az előző feladatban. És így a impulzus tételt ugye úgy írhatom föl, ugye ez az integrál C, bocsánat, itt már vevét fogok írni. Hoppá. Felületre. És ugye azért írok vevét, mert hogy most az impulzus tételt is ebben az együttmozgó koordinátarendszerben írjuk föl, azaz a szállító sebességgel veszük már figyelembe. A szállító sebességgel mozog maga a koordinátarendszerünk. És ugye ennek kell egyenlőnek lennie mínusz integrál PDA-val az A felületre, de erre megint azt mondhatjuk, mivel a P az azonosan P0 az egész ellenőrző felületen, tehát ezt mondhatjuk, hogy ez nulla. Akkor van ugye az integrál ρ g d v értékünk, amelyik, hát ugye az erőtereknek a hatása, itt megint a gravitációs erőtér az, amelyik szerepel benne, és ennek a hatása az erőhatáshoz képest az hát eléggé elenyésző, és ezért azt mondjuk, hogy ez ezért nulla, illetve itt lehet a plusz F, azaz a folyadékra ható erő, hogyha itt ugye a testre, a folyadékról, hát valamiféle T-erő, hát ez látszik, valamennyire, nem nagyon. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem a folyadékra ható erő. A folyadékra ható erő, az pedig ugye ez az F vektornak kell lennie. Tehát azt kell csak figyelembe vennünk. Ez pedig, mint ahogy mondtuk, ez a lendületváltozásnak a nagysága. Jó? Valószínűleg nem okozok meglepetést azzal, hogyha ezt az egészet... Ja, bocsánat, rajzoljuk fel először a impulzusvektorokat. Ugye itt ezen a részen lesz egy kifelé mutató I1 impulzusvektor, itt ezen a részen egy I2 kifelé mutató impulzusvektor. Itt meg egy I3 impulzusvektor. Jó? És ugye ekkor az impulzus tétel most már vektorosan fölírva, ugye itt lesz a szumma i pont. Ugye x irányban mi van nekem? Van ugye a mínusz i1-em, hiszen az abba az irányba mutat. Mínusz, és ugye, hát jó, írjuk fel mínusz i1. A függőleges irányban, tehát az y irányban van nekem pozitív értékkel az i3, tehát az i3 mínusz az i2, ez pont, ez is egy pont, ugye az e az nulla. Hogyha ezeket fölírjuk, akkor ugye itt megint az jön be, hogy ugye a vevé négyzetszer ró szorozva az A, egy beáramló keresztmetszet, itt pedig ugye a vevé négyzetszer ró szorozva ugye az A3 minusz A1. Most ezt kicsit leegyszerűsítve fölgyorsítva a folyamatot. Ez ugye nulla, és akkor ennek kell lennie egyenlőnek ugye ezzel az F értékkel, az a folyadékra ható erővel, tehát az Fx, Fy és az Fz erővel. Az előzőek szerint ugyanúgy csak az Fx az, amelyiknek pozitív, vagy hát nullától eltérő értéke lesz, a többi az mind nulla értékű lesz. Tehát itt egy negatív előjelet kihagytam, és szerintem ott az előzőben is, amikor fölírtam, igen, pontosan a legfelső egyenletben, ugye a C-be négyzet elé, oda mindenki írjon egy negatív előjelet, hiszen itt ugye arról van szó, hogy ez az impulzus vektor, ez elfelé, tehát a negatív irányba mutat az X-koordináta szerint, tehát ott egy negatív értéket kell beírni azon a részen. Jó, azt legyenek szíves, hogy kijövődíteni. Jó, és akkor, hogyha az a kérdés, hogy a T erő, a testre ható erő mekkora, akkor itt megint ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag a mínusz Fx-el kell, hogy egyenlő legyen, ugye a másik kettő az nulla, azaz a T erő az a vevé négyzetszer ró szorozva az A beáramlási keresztmetszettel, a többi az mind nulla értéket vesz föl. Ugye hasonlóan, mint az előző feladatban. Ugyanúgy meg lehetne, ugyanúgy ebből a y irányú vektoregyenlet, vagy a vektoregyenletnek az y koordináta mentén, ha megnézzük, akkor ugye ebből a részből lehetne ugyanúgy meghatározni, hogy a vevé négyzet ró szorozva az A3 minusz A2-vel, annak nullával kell megegyeznie, és akkor ebből megint ugyanaz jön ki, hogy a kiáramlási keresztmetszetek, tehát az A2, illetve az A3 keresztmetszet, annak ugyanakkorának kell lennie, és fele akkora lesz, ugye itt a kontinuitás tétel miatt,
így ezzel együtt mondhatjuk azt, hogy az A1 per 2 az egyenlő az A3 egyenlő A2-vel.
Ebből a kettőből ez fakadhat. Jó, tehát ez egy ilyen viszonylag egyszerű feladat. És annyi volt a lényeg, ugye, hogy az együttmozgó koordinátarendszer miatt a keresztmetszeten beáramló folyadéknak a sebessége az ugye nem a megfúvás sebességével lesz azonos. Jó, és akkor ugye ebben kell kijavítani azt, hogy ide egy negatív előjelet, és ide is egy negatív előjelet kell még beírni. Így, és akkor ez innentől kezdve már jó. Oké? Na. Jó. Akkor majd a következő feladatot, de a következő órán fogjuk folytatni, akkor megnézzük azt, hogy mi van akkor, hogyha igazándiból nem történik impulzus változás a rendszerben, azaz egy ejtőernyőt bele fogunk rakni egy csőbe, és hogy annál hogyan tudjuk számítani a dolgokat. De akkor ezt majd a jövő héten megbeszéljük, úgyhogy köszönöm szépen a mai napra.